Az elmúlt napokban több fontos nyilatkozatot is hallhattunk, láthattunk. A NATO, illetve az Európai Uniónak a képviselői is hangsúlyozzák, hogy nagyon-nagyon fontos a keleti szárny védelme. A NATO-nak a főtitkára azt mondta, hogy a katonai szövetség megvédi a Románia minden egyes négyzetcentiméterét, ma is ezzel vannak tele a hazai hírtelevíziók. Ez megnyugtató kell, hogy legyen Romániának, vagy ez egy ilyenkor kötelező nyilatkozat, semmi látványos nincs ebben?
Részben kötelező, részben szerintem ebben a helyzetben ez megnyugtató, hiszen amikor fenyegetéseket értékelünk, és ez legyen a NATO-val vagy Romániával kapcsolatos fenyegetés, tehát ha Oroszország oldaláról nézzük a dolgokat, akkor ugye a képességet és a szándékot mérlegeljük. Ugye a képesség láthatóan megvan, hiszen drónok érkeznek, lelövik őket, és így tovább, és ugye egy ilyen tértel a román légtérbe és román területre. Viszont a szándék az alapvetően nem az, hogy Oroszország meg akarja támadni a Romániát, vagy meg akarná támadni ilyen formában a NATO-t, ezzel az egy drónnal sem, hanem ez egy, nevezzük így, hogy baleset, tehát az orosz-ukrán háborúban bevetett eszköz az, ami ilyen felfordulást okozott, és ezt az incidást okozta, ami mellett szó nélkül nyilván nem lehet elmenni, de a román a vonatkozásban azért az elmúlt 4 évben sok olyan eset volt, itt megint utalhatnánk a lengyel-balti és egyéb esetekre is, amikor megsértették a légteret, a területre csapódtak be drónok vagy drónoknak a darabjai. Ez ma már benne van ebbe az elmosódott háborús küszöb hibrid tematikába. Erre nagyon higgadtan és összehangoltan kell reagálni, de önmagában mondjuk ennek nem kell olyan, vagy erre nem kell olyan katonai választ adni, ami mondjuk válaszcsapást jelentene a gyakorlatban.
Érthető, hogy a szándékosság az kizárható ebben az esetben, de ha szándékosság nem is volt, az még nem jelenti azt, hogy Oroszországnak ne lenne felelőssége egy ilyen történetben.
Így van. A katonai és politikai felelősség is abszolút megállapítható. Nem nevezném gondatlanságnak, de hát a drónok bevetését követően a felelősséget azt meg lehet állapítani. Az, hogy ez pont átkerült román légtérbe és területre, becsapódott és személyisérlést is okozott. Ez, ha lehet ilyet mondani, bár nem szívesen mondom, és ez egy szerencsétlen véletlen, de ezzel együtt ennek a politikai következményét Oroszországgal szembe abszolút érzékeltetni kell, és szerintem nagyon helyesen jár a román kormány, amikor ezt EU-s, NATO és akár ENSZ keretben is minél szélesebb körben legitimálja.
Igen, csak hogy ezután a legitimizáció után Moszkva fenyegetőzésbe kezdett. A konstancai főkonzulátusnak a bezárását rendelt el a CSZIATI, a legfelső védelmi tanács, és ezt barátságtalan lépésnek tartja Oroszország, és a külügynek a szóvivője azt közölte, hogy meg lesznek ennek a következményei. Nem részletezte, hogy milyen következményekre kell gondolni, de megfenyegette Romániát. Ez szintén így egy ilyenkor kötelező kommunikációs panel, vagy valóban kell félni?
Abban a konfliktusos helyzetben, amiben Oroszország látja magát a nyugattal, a NATO-val, az Európai Unióval szemben, azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen érthető, hogy ilyen folytatása volt a román lépésnek. De ez nem gondolnám, hogy gyakorlati olyan fenyegetést jelentene, ami mondjuk katonai téren jelenne meg. Oroszország sok olyan eszközzel él a fenyegetés eszköztárában, ami évek óta, ami arról szól, hogy megpróbálják az európai államokat hát megfélemlíteni, megszégyeníteni, és Ukrajna támogatásától elriasztani. Ezt információs elrettentésnek hívjuk, és akkor, amikor akár ilyen személyre vagy országra szabott fenyegetéseket hallunk, de egyébként ugyanebben a kategóriában tartozik a nukleáris fenyegetőzés is, annak az az általános célja, hogy részben az ukrán támogatástól, részben a saját védelmi képességek megerősítésétől elrettentsék ezeket az országokat, és egy ilyen majd nagy háború lesz, és akkor sokkal inkább jobb, ha kiegyeznek Oroszországgal és engednek Oroszországnak, tehát egy ilyen narratívát építenek fel, és ebbe próbálják belesodorni az európai államokat. Emiatt van az, hogy ugye nem is az egyes államok, hanem minél szélesebb értelemben a szövetség közös fellépés követi az ilyen incidenseket és az orosz fenyegetéseket.
Tehát ez azt jelenti, hogy az, amit itt most láttunk Romániában, az, amit láttunk a Baltikumban, az része egy kiterjedtebb Európa ellenes orosz hibrid hadviselésnek, aminek az a célja, hogy tesztelgesse a nyugati szövetségeseket, mert hogyha innen nézzük, akkor mégiscsak van szándékosság abban, ezekben a drónos incidensekben?
2014 óta látjuk azt, hogy Oroszország teszteli különböző formában a NATO-nak például a légvédelmi és a rakétavédelmi rendszerét, a légtér ellenőrzést, ugye a Baltikumban rendszeresek voltak, 2014-ben még a légtérsértések, ugye a NATO-nak van balti légtérrendészeti művelete, amiben egyébként a Magyar Honvédség Gripenje is a időről időre részt vesznek, tehát ott berepülésekkel kezdték tesztelgetni a NATO légterét. Aztán voltak olyan időszakok, vannak olyan időszakok, amikor a Baltikum térségében GPS jelzavarást alkalmaznak az oroszok, vagy katonai repülőgépek a helyzetjelzőiket kikapcsolva repülnek, ami egy hát nehezen kezelhető helyzet. És aztán az orosz-ukrán háború a drón szakaszának a dinamikáját követően valóban megjelentek azok az incidensek is, amikor akár szándékosan küldtek be drónokat, ugye a lengyel incidens a leglátványosabb, hiszen 17 vagy 19 drón landolt Lengyelországba, meg lőtték le Lengyelország légterében. Ezek egyértelműen azt tesztelik, hogy hogyan reagál a NATO, és hát egy normális nemzetközi politikai viszonyrendszerben azt lehet mondani, hogy ez már a katonai műveleteket súroló, alulról súroló lépés, mégis ebben a nagyságrendben tekintett arra, hogy milyen kockázata lehetne egy katonai eszkalációnak. A felek abban érdekeltek, hogy ezeket helyi értékén kezeljék, és emiatt nem vált ki a katonai válasz. Egyértelműen Oroszország teszteli azt, hogy a szövetség hogyan reagál, és azért fontos, hogy ne egyes tagállamok reagáljanak, hanem közösen lépjenek fel, mert egyes államokkal, hogyha az erőviszonyokat nézzük, akkor Oroszország sokkal könnyebben tud nagyomást alkalmazni.